Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, Pomázi Gyula ül itt a stúdióban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Hivatali stratégiáról beszélgetünk, majd távlati tervek, IP hősök kampány, ez már szerintem csak a műsor második felébe kerül majd sorra, meg a Z-generáció, ez különösen izgalmas, a Z-generáció viszonya a szellemi tulajdon vonatkozásában, vagy a szellemi tulajdonhoz, felfogás, magatartás, vásárlási szokások. Kezdjük rögtön azzal, hogy most egy másik minisztérium, ugye? A felügyeleti szervezet. Ez fontos lényeg, nyilván fontos lényeg. Mennyiben?
Én azt gondolom, hogy magának a hivatal helyének és szerepének az egyik nagyon fontos lényege, hogy az innovációhoz közel legyen. Emiatt aztán nyilván a kulturális és innovációs tárca az, ami innentől kezdve felügyeleti jogként kezeli magát a hivatalt, illetve magát a szellemi tulajdon jog kérdését, azt gondolom, mint meghatározó fő tényező, de hogyha azt nézzük, hogy egy összetett dologról beszélünk, ami Európában is többféle helyre van bekötve. Az EU-IPO az egy olyan típusú szervezet, ez az Európai Szellemi Tulajdonhivatal, ahol alapvetően a védjegyekkel, a formatervezési oltalmakkal, a design oltalmakkal foglalkoznak. Tehát minden olyan jellegű oltalom, ami a piachoz tartozó áru megkülönböztetését, vagy ilyen értelemben védelmi oltalmat jelenti. Van az EPO, ez a European Patent Office, ami igazából a szabadalmak, műszaki újdonságok, használati mintaoltalmak, tehát azoknak az innovációknak az újdonság és ennek a hasznosításával, az újdonságok hasznosításával kapcsolatos oltalmakkal foglalkozik. Ez is egy másik önálló szervezet.
Picit külcsimbel becs, vagy rosszul érzem?
Az egyik alapvetően a műszaki tartalomról, az újdonságról, a novumról szól, a másik még igazából arról, amikor ezt piacra akarom vinni. És van egy harmadik elem, az pedig ugye az Európai Bizottság, ez pedig ugye az eredetvédelem. Azt ismerjük, Tokaj, Halasi csipke, sok-sok minden más kérdés. És ezeknek a problematikája, ez három különböző helyen van így ilyen értelemben az Európai Unióban, kétségkívül ez össze van hangolva azért valamilyen formában, de ez azt is jelenti, hogy maga a hivatal is körülbelül 3-4-5 minisztériummal van aktív kapcsolatban ezen keresztül, mert az eredetvédelmet az Agrárminisztérium kezeli, a jogharmonizációt az Igazságügyi Minisztérium kezeli, az iparhoz kapcsolódó kérdéseket, az Ipari Minisztérium ipari jogi kérdéseket, ott lehet igazából jól eltalálni, hisz az ügyfeleinknek jelentős része, a hivatal ügyfeleinek jelentős része azért 80-90%-ban az iparból jön. És ott van ugye az innováció és az innováció hasznosítása, ami innentől kezdve a kulturális, illetve az innovációs tárcának a sajátja, illetve az ő felügyelete alá tartozik.
Igen, az innováció az mindig is kulcs szó volt önöknél. Tudom, hogy nem ez a téma, most csak egy fél mondat, ha már most felvázolta itt a nemzetközi rendszert, vagy az uniós rendszert. Egyébként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának vannak olyan ügyei bármelyik szervezettel kapcsolatban, ami hogyan mondjam, vitára adhatók? Tehát amikor nekünk nemzeti érdeket kell valamilyen szinten egy védelemmel, egy oltalommal kapcsolatban, most Tokajt meg a Halasi csipket lesz, ezeket a híres ügyeket leszámítva, van olyan eljárási rendben bármiben, amiben, hát most ez nemzeti hatáskör vagy nem, ez szokott más területen is kérdés lenni.
Nagyon komoly ilyen típusú problémák merülnek fel egy ügylet mentén is. Annak kapcsán csak például most legutoljára végighallgattunk egy konferencián egy előadást a gömböcről, ugye a gömböcnek ilyen értelemben vett védjegy bejegyzésével kapcsolatban.
És ez nem a kis gömböc már.
És ez nem a kis gömböc, ez a híres gömböc, ami ugye ilyen értelemben egy nagyon fontos, ha tetszik, találmány.
Korszakos találmány volt, igen.
Tudománytechnikai történeti jelentősége is van. És ugye ennek például egy védjegy bejelentéséhez kapcsolódóan komoly vitánk, eltéréseink is adott helyzetben nem teljesen hasonló álláspontunk van, mint mondjuk egy európai hatóságnak, illetve hivatalnak. És akkor ez az egyik része a történetnek, tehát amikor egy-egy ügylet mentén vannak eltérések, viták, adott helyzetben más értelmezések, és egészen odáig, hogy jogszabályi értelmezések, vagy és olyan típusú problémák is, mint amelyek mondjuk legutoljára itt az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos szankciórendszerek kialakítása, mert hogy az orosz háborús fél ugye jelezte március közepén, hogy minden őket szankcionáló ország oltalmasán egyfajta kényszerengedélyeztetést vezet be, ami ugye praktikusan innentől kezdve azt jelenti, hogy felszabadítják ezeket a monopóljogokat Oroszországban, így hogyha valakinek bejegyzett oltalma van.
A barátságtalan országok, ugye ezt
így szólták? Igen, a barátságtalan országok oltalmasai oldaláról, így aztán azt jelenti, hogy bárki azokat Oroszországban viheti, másolhatja, annak a jogvédelme ilyen értelemben megszűnt. Ez praktikusan azt is jelenti, hogy kitört az oltalmi háború, hogyha nagyon le akarnám fordítani, és most a 6-7-es szankciós csomagban már tárgyaljuk a bizottságokkal igazából azokat a feltételeket, hogy hogyan lehet igazából ezt egyfajta szankciórendszerbe ugyanígy beletenni visszafele, és hogyan lehet közben egy ukrán kedvezményt ilyen értelemben becsempészni ugyanebbe az eljárásrendbe, ami innentől kezdve a jogcímek tekintetében egy nagyon bonyolult és nagyon nehéz rendszer. Nagyon sok vita, nagyon sok probléma van ennek kapcsán, de azt gondolom, hogy mivel több mint 600 milliárd EU-s problémáról beszélünk itt, amelyek ilyen értelemben a szellemi tulajdon jogokhoz kötődnek, nem kicsi a tét.
És ebben van magyar rész is.
És ebben van magyar rész is, hát persze, hát vannak hazai
gyógyszergyártók,
kinti szolgáltatók, aki mind-mind ilyen értelemben oltalmakkal rendelkezik Oroszországban, és vannak visszafele is olyan energetikai, olyan élelmiszeripari vállalkozások, amelyek orosz tulajdonban vannak, orosz bejegyzett tulajdonnal és oltalmakkal rendelkeznek.
Nem akartam elterelni az eredeti ügymenetünktől, mert az is épp elég, és épp elég fontos pontok vannak benne, de szerintem ez izgalmas volt. Hivatali stratégia, ez most egy nagyon fontos kérdés, hogy hol van a fókusz, hogy hogyan lehet a hivatal még inkább ügyfélközpontú, hogy a digitalizáció mindezt hogy fűzi át, hogy szervezi meg, és egyáltalán milyen szervezeti víziója van elnök úrnak. Most, hogy már ezt tisztáztuk, hogy az innováció egy új minisztériumnál jó helyen van, és ennyiféle belföldi miniszteriás kapcsolat, meg ennyiféle nemzetközi szervezettel való együttműködés.
Igen, és ez pont azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű az a fajta kihívás, aminek most meg kellene felelni, vagy meg kell felelni a szervezetnek. Hát ebből adódóan egy sokkal rugalmasabb, egy olyan jellegű adaptív gondolkodást kell bevezetni, ami ezt a fajta szolgáltatói jelleget, szolgáltatói hatóságot, szolgáltatói hivatalt próbálja megerősíteni. Ennek egyik része az, hogy próbálunk, amit lehet, és ez nagyon fontos kiemelt cél, digitalizálni. Nincs mese. Az egész működésben automatizálási, standardizálási eljárások vannak, vagy kell, hogy
de legyenek. De nagyon komoly lépések történtek, hát amióta beszélgetünk. Az elmúlt 2-3 évben én emlékszem, hogy nagyon sok, a home office is sokat változtatott a hivatal működésén, ugye a digitalizációs formában rengeteg minden történt, de nyilván van tennivaló.
Hát hogyne, hogyha csak arra gondolok, hogy az ügyfeleknek egy olyan jellegű, nagyon modern, korszerű front office-szal kellene, hogy találkozzanak, tehát amiben gyakorlatilag megvan, ott van pontosan, hogy neki hány darab oltalma van, milyen jellegű potenciális lehetőségeket hordoznak ezek az oltalmak, adott esetben esetleg ezek oltalmaknak a pontos vagyonértéke, és sok minden mással lehetne ezt úgy fűszerezni, hogy azt mondjuk, hogy tényleg 21. századi modern szolgáltatást kap az, aki ilyen értelemben
mint egy szellemi tulajdon pénztárca.
Mint egy szellemi tulajdon pénztárca, és ezen keresztül ugye azt, hogy ő milyen értékekkel rendelkezik, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, egyre fontosabb kérdés. Tehát nem az a lényeg, hogy van egy szabadalmam, nem az a lényeg, hogy van egy védjegyem, hanem pontosan, hogy mit ér, és ennek igazából az üzleti érték, és ebben nagyon komoly szerepünk van, hogy hogyan tudjuk ezt kiszolgálni. A szolgáltatási rendszert is ehhez kell hozzáigazítani, mert amikor azt mondjuk, hogy akár egy egyetemi, akár egy kutatói, akár egy közép-kisvállalkozói világból megértetni azt, hogy ez egy fontos történet, ezt úgy lehet, hogy azt mondom, hogy oké, rendben, csináljunk egy szellemi vagyondiagnózist, ami megmutatja annak az adott vállalkozásnak, egyetemnek, kutatóműhelynek, hogy milyen potenciális szellemi tulajdonai vannak. Erre rá tudunk ültetni egy szellemi tulajdon kezelő stratégiát, ami az adott szervezetnek ilyen értem egy fontos kitörési lehetőséget biztosít, és ott van mellette a szellemi tulajdonnak a vagyon értéke, amely ugye ilyen értelemben a finanszírozhatóságát, a cég értékét, az adott tőkeerőt, illetve ilyen értelemben a tőke vonzó képességet jelentősen befolyásolja. Ha ezt egy digitális technológiával csináljuk, ha ezt olyan jellegű háttérrel látjuk el, amelyben a blockchain megjelenik, amelyben megjelenik mondjuk a mesterséges intelligenciának néhány eleme, az öntanuló rendszereknek a története, a válaszidőink rövidítése, amikor az ügyfél számára fontos kérdésekben kvázi azonnal tudunk olyan jellegű, a meglévő tudásunkra épülő válaszokat adni, akkor azt gondolom, hogy kezdünk abba az irányba menni, amivel jól tudjuk támogatni azt, hogyha valakinek szüksége van szellemi tulajdon jog bejegyzésére, akkor az működjön. Ezt tekintjük egy nagyon fontos történetnek. A másik nagyon fontos történet, ami a stratégiánknak egy meghatározó része, az igazából az, hogy hogyan lehet fölemelni arra a szintre magát a szellemi tulajdonjog kérdését, hogy a szakpolitikai szinten is egy nagyon erős, a döntéshozók szintjén is egy nagyon erős kérdéskör legyen. Kezdve onnan, hogy az államnak is van szellemi tulajdon joga, és ezeknek is van értéke. a kormányzat is rendelkezik olyan jellegű, az állami vállalatok is rendelkeznek olyan jellegű szellemi tulajdonnal, amelyekhez kapcsolódó jogok és értékek ilyen értelemben
megjeleníthetőek.
Ez egy nagyon fontos kérdés, ezt az elmúlt időszakban nem feltétlen kezeltük jól. De ennek a megmutatása, ennek igazából a kihangsúlyozása egy nagyon fontos kérdéskör lehet. Gondoljunk csak a modellváltó egyetemeknek a kérdéskörére, ahol a tudástőke megjelenik, és a tudástőke hasznosításának egy nagyon fontos eleme, hogy milyen oltalmaik vannak, és ezt hogyan hasznosítják, mert ez bevételtermelő képességgel bír.
Csak még egy fél mondat, mondta a blockchaint. Nekem meg eszembe jutott, hogy hát valóban, hát ahogy egy festményt lehet majd blockchain alapon egyedivé NFT-kkel digitalizálva, nem tudom, tokenizálni és mindent. Tehát hát mire való a blockchain, az egész rendszer, ha nem arra, hogy egy szellemi tulajdont védjek le, és tegyem azt átláthatóvá, egyedivé, soha többet nem hamisíthatóvá, a tulajdonot teljesen egyértelművé. Ön mondta,
kiváló.
De...
ez történik pontosan, illetve ebben megy gyakorlatilag az európai, illetve a nemzetközi vonulat is. Egy üzleti know-how-nak ilyen értelemben vett lajstromozását, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon sok magyar vállalkozásnak, kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak van olyan jellegű innovációja, adaptív innovációja, amit máshol látott, egyedileg mégis összerakta valahogy magára jellemzően. Ma ezt igazából nem hozzák oltalom alá. De egy üzleti know-how, ami mondjuk egy blockchain alapon szerveződik, egy olyan jellegű lehetőséget ad számára, ami innentől kezdve már az oltalmi portfóliójának lehet része. Ha ehhez mondjuk egy védjegyet is oltalmaz, meg mondjuk egy formatervezési dizájnt, akkor az már igazából üzleti értékkel bíró oltalmi portfóliót hozott létre egy vállalkozás, ami egy sokkal tudatosabb kihasználása annak, amit eddig csinált, és ilyen értelemben véve az üzleti értékességét is javítja. A hivatal stratégiája pedig igazából azt célozza, hogy ez hogy lehet olyan jellegű belső feltételeket és olyan jellegű szapport vagy támogató rendszereket építeni, amelyek digitális technológiákkal lehető leggyorsabban szolgálják ki azt, hogyha valakinek egy védjegy bejegyzésre van szüksége egy startupnak, vagy adott helyzetben szükséges egy befektetéshez kapcsolódóan egy új ötletnek, megoldásnak, mert ötletet nem lehet, de mondjuk egy megoldást igen, szabadalmaztatni, vagy használati mintaoltalom elhelyezni, akkor ezt gyorsan tudja megtenni, viszonylag zökkenőmentesen.
Gyorsan, lehetőleg költséghatékonyan, és lehetőleg abban a régióban, ahol az fontos lesz, ugye, mert erről is beszélgettünk, mert nem mindegy, nyilván Magyarországon, Európai Unióban, vagy a világ másik végén védek én le valamit valamiféle rendszerre.
Hát ez pontosan így van, mert hogyha nézzük a nemzetközi tendenciákat, abban hihetetlen módon átalakulások vannak. Az elmúlt két évben ugye mondjuk úgy, hogy az oltalmi versenyt megnyerte Kína, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve gyakorlatilag a bejegyzett oltalmak tekintetében is ők vezetnek Amerika előtt, és azért mögöttük elég jelentős mértékben még ázsiai országok vannak, tehát Japán, Dél-Korea. Európaiként azt gondolom, az egész Európa nagyjából az első 10-ben van valahol, és szép lassan csúszunk le. Nem vettük észre, nem vesszük észre, hogy az elmúlt időszak gazdasági válságai által okozott lehetőségek és problémák ilyen értelemben vett kezelése, az félig meddig azért épül arra, hogy képes-e valaki a saját tulajdon jogát, például a szellemi tulajdon jogát ilyen értelemben termővé változtatni. Maguk a jogok is termelnek, mert egy kereskedelmi jog, egy termelési jog adott helyzetben bizony-bizony a licenszeken keresztül hátradőlve termeli azt a fajta pénzt, amit elméletileg lehet, hogy a termék értékesítéséből, a beszállítók hiányában, alkatrészek hiányában, sok minden más hiányában nem tudtunk igazából elérni.
Ez egy egészen új korszak a szellemi tulajdon védelmét illetően, azt gondolom, nem?
Igen, hát hogyha belegondolunk abba, itt van a hidrogén technológia, ami ugye az energiamixnek egy nagyon fontos eleme, tehát már nem csak a járműhajtásban, hanem magában tényleg az energetikában egy nagyon fontos kutatási fejlesztés és innovációs irány. Itt azt mondja például a múlt héten egyeztettünk kínai partnerekkel, hogy náluk 17 ezer fölötti bejegyzett szabadalom van az elmúlt egy évben ezzel a
technológiával. Csak ezzel a témával kapcsolatban.
Európában ez nagyjából 240 darab. A kettő közötti különbség azért jelzi, hogy ki lesz ennek a technológiának a valós tulajdonosa. Hogyha nézzük a mesterséges intelligenciát, 50 ezer darab fölött van az egy évben bejegyzett mesterséges intelligenciával kapcsolatos újdonság Kínában. Ez nagyjából 50% fölötti része annak, amit az egész világ produkál. Így az egész világ produkál körülbelül annyit, mint amennyit Kína egyedül. és azt is látni kell, hogy a mesterséges intelligenciához kötődő szellemi tulajdonjogok így elég erőteljesen oda kötődnek. Mindenki oda fog járulni annak érdekében, hogy használhatja-e azt a technológiát.
És azért kőkeményen fizet. Tehát a nap végén a kassa, akkor Kínában csörög ez biztos.
És az a következő 20 évre ad egyfajta előrejelzést. Tehát amikor azt mondom, hogy új stratégia egy hivatalnak, amikor azt mondom, hogy egy új logika ahhoz, hogy ezt hogyan lehet kézben tartani, és hogyan lehet például az európai rendszerben, egész Európára vonatkozóan úgy új szabályozási logikát behozni, ami végül is például egy egységes szabadalmi rendszer 2023. január 1-én történő bevezetésével azért elindul. Ez mind-mind nagyon fontos kérdés, mert ezeket a tényezőket kell valahogy kezelni.
Én azt is láttam valamelyik nyilatkozatában, hogy közös hangsúlyosnak tartja azt, hogy a szellemi tulajdon védelem fontosságára önök minél inkább ráirányítsák a figyelmét, és nem csak a tárcák, tárcaközi fórumok, döntéshozók figyelmét akarják felhívni, hanem egy fontosabb részt akar a hivatal, ha jól értem, ennek a politikának, vagy szakpolitikának a kialakításában. Motorja kíván lenni, talán ez így elegáns.
Abszolút, abszolút. Tehát igazából én is ezt mondtam volna, hogy szeretnénk igazából egy ilyen hajtóerő lenni, inicializálni, generálni ezeket a típusú kérdésekkel kapcsolatos megoldásokat. A problémákat nagyon sokszor nagyon jól érzékeljük, illetve látjuk, lehet igazából jól fogni ezeket, de hogyha mögé nézünk, okokozati rendszerekben elkezdjük magát ténylegesen a probléma alapjait kezelni, akár szabályozási, akár támogatási kérdéskörökben. Ha tudatosan támogatjuk a hazai vállalkozásokat a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó kérdésekben, hogyan kap valaki jogot, hogyan tudja fenntartani, hogyan tud jogérvényesíteni, ez milyen jellegű támogatási struktúrákat lehet neki biztosítani, vagy szabályozási környezetet, és ebben a kormányzati szereplőkkel együttműködve ki tudjuk alakítani ezt a fajta, mondjuk így, hogy jövőálló szabályozási támogatási rendszert, akkor ebben benne van az a fajta rész is, hogy a magyar vállalkozások versenyképességét, még hogyha pici részben is, de ezen keresztül lehet javítani.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.